Tizedik álom. Bogyó bácsi műhelyében a mestert néztem, ahogy dolgozik. Épp egy ovális képkeretet farigcsgált. Mindig felnéztem rá, mert ami a fa megmunkálást illeti, nagymesternek tartottam. Csak az öltözködése volt az, ami az embert zavarba ejtette. Noha diákokat tanított, arra egyáltalán nem ügyelt. Most is Zsáknak egyszer már felhasznált jutából szabott magának áthajtós rövid kabátot. Derekát manila kenderből font spárgával kötötte át, hogy szét ne nyíljon. A kabát bélését fehér, de a portól már megszürkült lepedőből szabta ki. A lepedő végei kilógtak, mintha a zsákos kabátja alatt még egy fehér anyagból készült kabátja lenne. Kicsit idegesnek látszott, zavarta, hogy nagyon figyeltem, mit csinál. Érezte, hogy el akarom tőle lopni a tudományát. Emellett gondolatolvasó képességgel is rendelkezett. Amikor rá akartam kérdezni, hogyan lehet fából ovális keretet készíteni, magától megszólalt. Szerkesztettem egy olyan forgácsolót, egy fa esztergapadot, amelyen a megmunkálandó test össze-vissza forog, de egy pontban mindig egy helyre vetődik, magyarázta. Tudtam, hogy az ovális képráma is azon a forgácsológépen készült. Sehogyan sem tudtam elképzelni, milyen módon működik a gép. És nem is akarja elmagyarázni? Kérdeztem csalódottan, mert már előre tudtam a választ. Úgy sem értenéd meg, de ha felveszed az én zubbonyomat, lehet, hogy rájössz valamire, magyarázta, és már vette is le a piszkos, szakadt, zsákszerű jutakabátját. Nagyon érdekelt a gép szerkezete. Bármit megtettem volna, hogy megtudjam működési elvét. Ezért, amikor átnyújtotta a lebernyegét, rögtön felvettem. Megváltozott körülöttem a világ. Felettem a borongós égen felhők gyülekeztek. Lecsüngő, vöröses, zöldes ágak alatt álltam, és figyeltem a tájat. A tűzfa ágához simuló, hosszúkás rügyek nem tudnának megvédeni az esőtől. A dörc lapos pázsitján csak ez az egy fa állt, és nem nyújthatott menedéket. Nyugatra az orom végén néhány összefonódott piros cserepes tető húzódott. A magasra nyúló torony tető alatt két rövid nyeregtető, sátortető és egy kupolatető kapcsolódott össze. Zárda vagy kis helybeli templomépület lehetett. Ha beengednek, jó menedék lesz az eső elől. Amikor a nagy faragott kőtömbökből épült templom közelébe értem, láttam, épp olyan magányosan áll a domboldalom, mint az a fűzfa, amely alól menekültem. A hatalmas vasalt, megszürkült, tölgyfa kapu csukva volt. Meglöktem, könnyen kinyílt. A félhomályban két hatalmas, kerek rézcsillárra figyeltem fel. Nem a félig leégett gyertyáktól eredt a fény, hanem a magasra épített ablakokon keresztül szivárgott be. Már az első lépéseim után észrevettem, hogy a padlózaton néhány centiméter mély víz áll. Nem mertem tovább menni, mert a víz miatt nem láttam a padlózatot. Féltem, hogy távolabb, még mélyebb lesz. Inkább visszaléptem, és onnan vizsgáltam át a kápolna belsejét. Tőlem jobbra a falban boltíves bemélyedést alakítottak ki. Előtte terméskőből kirakott szentély állt. A szentély közepén lévő figurának csak a keze látszott. A szobrász felfelé álló tenyeret faragott. A középső ujj és a hüvelykúj összeérintése női kezekre utalt. Balettáncos nő testhelyzetére emlékeztetett. Ezek szerint nőt ábrázoló szobor lehetett a sekrestjéhez hasonló építményben. Vele szemben a másik oldalon szintén boltíves konstrukció állt a falban. Vakablak lehetett, mert semmi fény nem szivárgott rajta keresztül. Az egész teremben a legfurcsább a szarkofág volt, amely előtte állt. Akkor döbbentem rá, hogy ez nem is templom, hanem inkább sírcsarnok. E felismerés után hátrálni kezdtem, de neki ütköztem valami puha anyagnak, ami megállított. Megszeppenben megfordultam. Egy középkorú formás testű mosolygós nő állt mögöttem. Évát ismertem fel benne. Mellei állították meg testemet. Kék és világos sárga anyagból készült az egyrészes fürdőruhája. Jobb kezében búvárruha lógott. Ezt felveszed, mert megyünk a víz alá, szólt hozzám természetes hangon, mintha már évek óta ismernénk egymást. De nekem nincs fürdőgatyám, próbáltam ellenkezni. Ne is ellenkezzél, hiszen tudom, hogy jártál már nudista strandon. Igaza volt. Ezek után nem is ellenkeztem. Levetettem a göncömet, és felhúztam a buvárruhát. Mindezt hátat fordítva tettem meg, mert mégiscsak szégyeltem magam. Mire visszafordultam, a nő is már buvárruhában állt előttem. A nevem Éva. Én vagyok Oszkár felesége. Most velem jössz a víz alá, utasított, majd előre ment, de megfogta a kezemet, nehogy lemaradjak. Óvatos léptekkel elindultunk a padlózat felé. Már néhány lépés után olyan mély lett a víz, hogy úszni lehetett benne. Átlátszóvá vált. Bent a medence másik végén Laci állt a labdával a kezében, és rám várt. Amikor én is nyakig lemerültem, felém hajította a fekete labdát, könnyen elkaptam. Laci intett, hogy dobjam vissza. Folyamatos labdázás kezdődött. Éva egy buvárvontatóval hol nálam, hol Lacinál termett, és figyelte, hogy jól dobjuk-e a labdát. Kis idő múlva lehet, hogy az erőlködéstől úgy éreztem, hogy a mosdóba kell mennem nagy dologra. Az én búvárruhám elejére a nyakamtól a köldökömig varták be a húzózárat, tehát le tudom majd venni. Intettem Évának, hogy kimegyek a vízből, mintha tudta volna, mi a gondom, mert amikor mellé úsztam, megpaskolta a fenekemet, és igenlően bólintott. Szemügyre vettem az ő búvárruháját. Azon töprengtem, hogyan oldja meg ő ezt a dolgot. Neki hátul volt a cipzár. Neki a levevéshez valószínűleg segítségre van szüksége. Egyszerre csak zomborban a Májkó szobájában feküdtem a díványon. Májkónak becéztük az anyai nagymamát. Onnan jó kilátás nyílik a hosszú gangra. Épp azért szerettem ott ülni vagy feküdni, mert mindenkit láttam, aki bejött a házba. A széles gangra nyíló ablak adta meg ezt a lehetőséget. Májkó a zsáknak egyszer már felhasznált jutából szabott rövid kabátot nézegette. Ezt kidobom, szólt felém nézve. Ne dobd ki, mert ez egy különleges kabát. Májkó vállat vont, és letette mellém a díványra. Egy fiatal szőkehajú lány suhant el a szemeim előtt. Jellegzetes lépteiből arra következtettem, hogy manöken lehetett, bár öltözéke nem utalt erre. Egyszerű, babos mintás rövidújú pólót akart a felső testét. Kék sortját férfi nadrág tartó tartotta. Miután eltűnt a kijárati kapun, utána eredtem. Épp hogy kiléptem, szemerkélni kezdett az eső. A lányt kísértem. Érdekelt, hova tart. Hagytam, hogy legalább egy ház hossz előnye legyen. Amikor egy varroda előtt mentünk el, rápillantottam a kirakatra. Többféle ruhaanyagot állítottak ki a boltablak mögé. A szövetek mellett néhány esernyő is kínálta magát. Otthon tele vagyok esernyőkkel, de most egyet sem hoztam magammal. Tudtam, hogy nem drága, ezért gondoltam, beugrok a varrodába és veszek egyet. Az üzlet üvegajtós bejáratát nagy poszter fette. A rajta látható nő a szőkehajú manöken lányra hasonlított, akit épp kísértem. Piros egyrészes úszóruhát viselt. Úgy tűnt, mintha már láttam volna valahol a dresszt és a lányt is. Hirtelen eszembe jutott. A Baywatch tévésorozatból Erikát ismertem fel a reprón. A bejárati ajtó előtt a lépcsőfokon 3-4 pár női csizma sorakozott szintannyi esernyővel. Tehát a kis üzletben már többen lehettek, ezért nem akartam bemenni, hanem inkább tovább kísértem Erikát az esőben. Amikor egy téglakerítéses épület elé ért a lány, úgy besorrant rajta keresztül, hogy nem is volt ajtó a falon. Én is be akartam menni a falon keresztül. Végig tapogattam a téglákat, de sem ajtót, sem hézagot nem találtam. Csak arra gondolhattam, hogy Erika szellemét kísértem. Még jobban elerett az eső. Úgy döntöttem, visszaindulok. Gondoltam, újra megpróbálom a kis üzletet. Kintről már eltűnt a sok csizma. Beléptem, de bent nem varrodát, hanem egy pékséget találtam. Sok különféle kenyér állt a polcokon. Pár percig azon töprengtem, a nagy kínálatból mit válasszak. Eszembe jutott, hogy otthon a Májkó már nem vár ebéddel. Ha váratlanul visszaérek, nem lesz mivel megkínálnia. Ha csak magamnak vásárolok péksüteményt, a többieknek nem jut. Így hát eldöntöttem, hogy egy egész tál burekot veszek. De fent a legmagasabb polcon láttam francia bagettet, abból is akartam egyet. A pék felhívta figyelmemet, hogy nem friss, tegnapi. Lehet enni belőle, de nem olyan, mint amikor kisütik. Az, hogy tegnapi nem izgatott, mert emlékeztem, hogy Párizsban egy alkalommal ettem másnapos bagettet, és nagyon is ízlett. Amikor kijöttem a pékségből, már elállt az eső. A sütőde a templom hátsó udvarában épült. A kenyereket és a péksüteményt az apácák sütötték. A telken kiültem egy padra, törtem egy falatot a kenyérsarkából, és enni kezdtem. Finomnak bizonyult, míg a kenyér közepén egy szardella farkára nem bukkantam, köhögni kezdtem. Úgy éreztem, mintha szálka került volna a torkomba. Ilyen esetben puha, kenyérbéllel szoktam lenyelni a szálkát. Itt azonban nem volt kenyérbél, mert a hosszúkás kenyeret teletömték szardellákkal. Egy nővér közeledett, benne láttam a megmentőmet. Karján fonott kosár tele friss kenyérrel. Megszólítottam, de nem állt meg. Utána nyúltam, hogy elkapjam hátulról a bokáig érő fekete hosszú ruháját, majd megmarkoltam hátulról a derekát. A vastag, klott anyag, amely a hátát takarta, a kezemben maradt. Alatta egyszerű, babos póló és kék sort virított. Meghökkenve, értetlenül néztem utána. Ő megfordult, felém nézett és elmosolyodott. Felismertem benne Erikát. Mire megszólalhattam volna, az apáca eltűnt.